Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Örüljetek az Úrban mindenkor. A metodista egyház féloráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztukkai Mihály.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a metodista egyház nevében. Mai összeállításunkban rövid visszatekintést teszünk az év elején lezajlott imaheti alkalmakra, az Allianz és az Ökumenikus ima hétre. Turmezei Erzsébetre emlékezünk egyik költeményével születésének 100. évfordulóján. Immár hagyománnyá vált februári program a házasság hete. Erről hallhatnak egy szegedi házaspárral történt beszélgetés kapcsán. Imádságos szívvel tekintünk előre a nyári reménység fesztiválra. Mai műsorunkban Bali Mónikával beszélgetünk a neves esemény előkészületeiről. Most először a házasság hete rendezvény sorozat szegedi előkészületeiről hallanak. A szegedi programokról az egyik szervezőt, Harmanné Ábrahám Juditot hallják.
Magyarországon 2008-ban honosodott meg a házasság hete programsorozat keresztény egyházak kezdeményezésével, és a nemzetközi mintához hasonlóan azzal a céllal, hogy rámutasson arra, hogy az elkötelezett szerelem, a házasság egy kincs, egy érték, és bár nem léteznek tökéletes házasságok, léteznek jó és boldog házasságok, amelyek kiállják az idő próbáját, és ennek az állapotnak az elérése nem lehetetlen. Világtendencia, és így Magyarországon is ezzel kell szembesülnünk, hogy a házasodási kedv jelentősen visszaesett. A közvélemény kutatások adatai mégis azt bizonyítják, hogy a házasságot tartják még mindig a legideálisabb párkapcsolati együttélési formának, amely a legtöbb boldogságot nyújthatja férfi és nő számára. Második éve vagyok tagja annak a felekezetközi munkacsoportnak, amelyik az országos programsorozathoz csatlakozva a szegediek számára próbálja közelebb hozni a házasság értékeit. Ebben az évben a házasság hetét február 12-e és 19-e között ünnepeljük, és idén is igyekszünk sokoldalú, vagyis kulturális, ismeretterjesztő és interaktív programokkal felmutatni a házasság értékét. Kamarakiállítással és zenetörténeti előadással készül a Somogyi Könyvtár, filmvetítésekkel, filmklubbal várjuk az érdeklődőket a belvárosi moziba, fórumbeszélgetéseknek ad otthont a Szegedi Nemzeti Színház és a Móra Ferenc Múzeum, alternatív Valentinnapra hívjuk az egyetemistákat a Tanulmányi és Információs Központba, és ugyanitt a Szegedi Tudományegyetem Szabad Egyetem előadás sorozata is kapcsolódik a házasság hetéhez egy előadás erejéig. Úgy gondolom, hogy ennek a szép hétnek méltó keretet ad majd a nyitó szentmise, amely a Dómban lesz, illetve a záró ökumenikus istentisztelet az evangélikus templomban. Várunk tehát minden érdeklődőt, házast vagy nem házast, párválasztás előtt állót, ezekre a tartalmas és értékfelmutató programokra. A házasság hete Szeged programjairól további információ található a megújulva.hu, illetve a házassághete.hu weboldalakon, de megtalálhatóak vagyunk a Facebookon is.
A szegedi program ismertetése után Harmanné Ábrahám Juditot és férjét, Harman Jánost kértem, beszéljenek a maguk házasságában átélt tapasztalataikról. Mit jelent a keresztény házasság? Milyen előnyökkel jár? Ad-e valamilyen védettséget?
Azt gondolom, hogy Isten nélkül a párválasztás kimenetele elég bizonytalan, mert ahhoz, hogy szerelembe essünk, rövid idő is elég, viszont ha igazán mélyen meg akarjuk ismerni a másikat, akkor akár évekre is szükségünk lehet, és ha Isten szavára figyelünk a párválasztásban is, ez garancia lehet számunkra, hogy a közös életünknek nem a másikból való kiábrándultság lesz a vége, hanem egy mélyebb kötődés és szeretet. Tehát egy keresztény házasságban miénk lehet a bizonyosság, mint ahogy én is meg vagyok győződve arról, hogy Isten áldása van a mi választásunkon és a házasságunkon, plusz erőt jelent az elköteleződésben, az egymás iránt érzett szeretetben és hűségben. Ahogy a Bibliában is olvashatjuk, a hármas kötél nem hamar szakad el.
Mindkettőtök újján látom a jegygyűrűket. Fontosnak tartjátok viselését? Mit jelent számotokra?
A jegygyűrűnket közösen választottuk ki, és amikor elmentünk megnézni a választékot, akkor egy olyan gyűrű tetszett meg, ami háromszínű aranyból készült, egy ilyen csavart, egymásba fonódó mintával, díszítéssel, és nem tudom, hogy a készítője gondolt-e erre, de számunkra ez a hármas kötelet szimbolizálja. Azt jelenti, hogy házasságunkban Isten a harmadik személy.
Tehát Isten állandó jelenlétére is emlékeztet benneteket a gyűrű. Hogyan oldjátok meg az adódó konfliktusokat?
Az egyik NASZ ajándékunkhoz mellékletképpen kaptunk egy mondatot, ami így hangzik, hogy a nehéz helyzetekben mindenki tudja, hogy mi a dolga. Egy keresztény házasság abban különbözik egy nem keresztény házasságtól, hogy mások a probléma megoldó módszerek. Próbálunk a krisztusi alázattal, lelkülettel egymás felé fordulni, és egymást segíteni. Próbáljuk meglátni azt, hogy kinek mire van szüksége. Ha esetleg azt látjuk, hogy a másik fáradt, akkor magunkra vállalunk több részt a családi gondokból. És nagyon fontosnak tartom, hogy soha ne tévesszük szem előtt azt, hogy a másikat a legnagyobb konfliktus közepette is tisztelni és becsülni kell.
Milyen módon gyakoroljátok hiteteket otthon a családban, gyermekeitek körében?
Esténként össze szoktunk gyűlni gyerekekkel, van meseolvasás, és utána el szoktunk egy kicsit csendesedni, és arról beszélgetünk, hogy miért tudnak hálát adni. Ezzel is próbáljuk őket arra nevelni, próbáljuk felnyitni a szemüket, hogy mindaz, ami őket körülveszi, az nem természetes, és Isten ajándéka, és aztán közösen szoktunk imádkozni, meg énekelni.
Benedek 2 éves, Eszterke 5, Ádám fiatok azonban már iskolás. Miért tartottátok fontosnak, hogy egyháziskolába írassátok be?
Azon túl, hogy megfelelőnek találtuk az oktatás színvonalát, nagyon fontosnak tartottuk, hogy Ádám olyan barátokat szerezzen az iskolában, akik aztán később egész életén át elkísérhetik, az értékrendjét megerősítik, és olyan tanárokat szerettünk volna mellé, akik nem csak a szellemi, hanem a lelki fejlődését is nyomon követik.
Mi a tervetek gyermekeitekkel? Milyen célt tűztök eléjük?
Szeretnénk mi is jó példával előjárni, hogy a hívő élet kívánatos legyen a számukra is, és hát szeretnénk, hogyha ők is elfogadnák Jézus Krisztust személyes megváltójukról.
A szegedi metodista gyülekezetbe jártok. Hogyan élitek meg a közösséget?
Tehát Isten tiszteletekre családosan járunk, egy ideig bent vannak a gyerekek az Isten tiszteleten, később ők kimennek gyerekórára. A feleségem az egyik gyerekcsoportot vezeti többet magával.
Te pedig az úgynevezett laikus elöljárója vagy a szegedi közösségnek, más fogalmak szerint mondhatnánk világi elnöke. Szívesen hallanánk arról is, hogy hogyan ismerkedtetek össze, milyen szerepe volt az isteni vezetésnek az egymásra találásotokban.
Judita, a gyerekkorunk óta ismerjük egymást, bár nem egy városban nőttünk fel. de egyházi táborokban, csendes napokon sokszor találkoztunk. Mindig vidám, kedves lány volt. Az egyik téli ifjúsági táborban aztán elkezdődött bennem valami, és már többet jelentett nekem ő, mint ismerős vagy barát. De amikor hazamentem a táborból, gondoltam, hogy majd elválik, hogy mi lesz ebből, ha csak hirtelen fellángolás, majd elmúlik. De hát nem múlt el. A következő ifjúsági, az egy tavaszi csendes nap volt. Már nagyon vártam ezt az alkalmat, és igyekeztem Judit közelében lenni, minél többet beszélgetni vele, de az érzéseimről akkor még nem beszéltem vele. Közben imádkoztam Istenhez, hogy mutassa meg az ő akaratát ebben a dologban. A tábor után úgy éreztem, hogy most már a végére kell járnom ennek a dolognak. Aznap az útmutatóból, az igeolvasó kalauzból olyan igét olvastam, ami egyértelmű útbaigazítás volt a számomra, és biztatás. Levelet írtam Juditnak, hogy szeretnék találkozni vele, és elmentem Szegedre, ahol rövid beszélgetés után megkértem a kezét, és a végén házasság lett a dologból.
Judit, nyilván te is így emlékszel a történtekre. Benned hogyan érett meg a bizonyosság, hogy Isten egymásnak rendelt benneteket, és ebben a közösségben akarja megáldani életeteket?
Janitól kaptam egy e-mailt, hogy szeretne velem találkozni. Én nem tudtam elképzelni, hogy miért szeretne velem kettesben találkozni, beszélgetni, de beleegyeztem, és megbeszéltük, hogy a Dom téren fogunk találkozni. Váltottunk pár szót, és ő nem habozott, rögtön a lényegre tért, azt mondta, hogy ő szeretné megkérni a kezemet. Hát én akkor nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam erre, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy én érzelmileg korán sem voltam abban a periódusban, hogy ennek olyan nagyon örülni tudtam volna. Viszont a szívemén éreztem azt, hogy nem szabad őt helyből kikosaraznom, ezért arra kértem, hogy találkozzunk, ismerjük meg egymást jobban, és majd kialakul az én válaszom is. Így is történt, mivel nem egy városban éltünk, így hétvégén tudtunk találkozni. Beszélgetésekkel teltek ezek a hétvégék. Én nagyon sokat imádkoztam Istenhez, hogy mutasson nekem világos útmutatást arra nézve, hogy vajon tényleg Jani lesz-e az én társam. És amikor bennem is megszületett a döntés, természetesen én is többet kezdtem el érezni iránta. Ez nem csak egy racionális döntés volt, hanem az érzelmeim is követték ezt a döntést. Akkor igent mondtam Janinak, rá nem sokkal el is jegyeztük egymást, és én tulajdonképpen elmondhatom azt, hogy a mi életünkben kimaradt az együttjárás divatos időszaka, mi végig a jegyességünk alatt ismerkedtünk meg egymással. A későbbiekben sem éreztem azt soha, hogy megbántam volna, vagy elhamarkodtam volna a döntésemet, annak ellenére, hogy Janiról nem sok ismeretem volt, nem ismertem. A mai viszonyokhoz képest nem ismertem őt ahhoz eléggé, hogy rábízzam az életemet, de mégis tudtam azt, hogy Isten egybeszerkesztette a mi életünket.
Nagy vagy te, Isten, nagy a te hatalma, világ teremtő a te szózatod. Szolgál legyen a puszta semmiség,
Bali Mónika a Reménység Fesztivál kommunikációs menedzsere van a vonalban. Őt kérdezem, mire is gondoljunk, amikor a Reménység Fesztiválról hallunk?
Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a megkeresést. A Reménység Fesztivál a reményről szól, és a reménységről. Felmérést készítettek évekkel ezelőtt Európában arról, hogy mit jelent, vagy jelent-e valamit az embereknek ez a szó, és nagyon rosszak a tapasztalatok. Ezt a Billy Graham Társaság európai igazgatójától tudom. Az emberek nem tudtak mit kezdeni a kérdéssel, mert a hitről, a szeretetről még csak-csak tudnak valamit mondani. Na de mi igazából a remény az egy érzés, vagy az is személyhez köthető? Ezért csinálunk mi Reménységfesztivált június 1-én, 2-án, 3-án Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában. Mi meg fogjuk mutatni, hogy kicsoda is számunkra a remény.
Ez a fogalom, hogy reménység nagyon széles körben használható. Ennek egy szűkebb értelmezése a keresztény reménység. És ugye itt erre gondolhatunk.
Így van, így van. Jézus Krisztus a reménységünknek a forrása, és ha megvan írva az igében, hogy nem szégyenül meg, aki reménykedik, mert Isten szeretete a szívünkbe árad.
Milyen előzményei voltak hazánkban és más országokban ennek a nagyszabású evangelizációs munkának?
A Franklin Graham fesztiválok az 1989-es, 90-es évektől indultak, szerte a világon hirdetik Isten igéjét, a szeretetet, rámutatnak a reménységre, a reménység forrására. A legutolsó Franklin Graham, illetve Reménység fesztivál Indiában volt, november közepén, Hyderabadban, ez egy óriási többmilliós metropolis. Hatalmas volt a siker, az aratás, mert a 4 nap alatt ott Indiában, Hyderabadban csak nem 300 000 ember hallgatta az igét, és nagyon sokan döntöttek Jézus Krisztus mellett. Ezt megelőzően Vilniusban, Litvániában rendeztek Reménységfesztivált. Óriási volt ott is az öröm, a keresztények öröme, hiszen élnek ott 3 millióan, viszont akik kereszténynek vallják magukat, vallották a fesztivál előtt, az körülbelül 3000 ember. Na most a 3 napos fesztivál alatt megtért több mint 1000 ember, úgyhogy ez igazi aratás. Ilyen reményekkel várjuk mi a Magyarországi Reménységfesztivált is.
Az előbbi számokhoz kapcsolódva, mekkora érdeklődésre számítanak a szervezők a Magyarországi Fesztivál kapcsán? Mekkora résztvételre, hány főre, illetve van-e olyan szám is, ami a megtérésekre vonatkozóan egy feltételezett, várt érték lenne?
Nem is szeretnék itt jóslásokba bocsátkozni, és a fesztivált megelőző 1-2 hétig nem is fogok számokat mondani, nem nyilatkozom erről, akkor már biztos fogjuk látni május végén, hogy milyen mértékben sereglenek az emberek Magyarországról ide fel a fővárosba. Tulajdonképpen mi mindenre fel fogunk készülni, arra is, hogyha úgy megtelik az aréna, ami egyébként 10-12 ezer férőhelyes, hogy kínrekednek az emberek, legyen így, ámen. Fel fogunk készülni erre is. Buszokat indítanak, különböző felekezetek vesznek részt ebben a munkában. És
a szervezés már az elmúlt évben elkezdődött. Hol tart most az előkészületi munka? Az előbb néhány technikai jellegű előrevetítést hallottunk. Lelkiekben van-e valami előkészület már most?
Ó, igen. Nem csak lelkileg, szellemileg, fizikai síkon is 20 bizottság kezdte meg a munkáját. Nem sorolom fel mind a 20-at, de van köztük ima bizottság, gyerekbizottság, női bizottság, média bizottság, technikai dolgokért felelős bizottság. Egy-egy bizottságban számtalan felekezet képviselteti magát. A felekezetek között említeném a metodistát, a reformátust, a katolikust, az evangélikust, a Golgota gyülekezetet, a Biblia szól gyülekezetet, az adventistákat, a pünkösdieket, és számos keresztény alapítvány is segíti a munkánkat. A bizottsági tagok havonta üléseznek, és átbeszélik, átimádkozzák azokat a témákat, ami őket érinti. Tehát gyakorlatilag minden egyes területre megvannak a felelősök, akik már dolgoznak, mert ha most már említettem például a technikai bizottságot, az ő feladatuk az, hogy június 1-én, 2-án és 3-án az aréna egy színházzá, színház teremmé váljon, hiszen föl kell ott építeni egy óriási színpadot, mert pénteken és vasárnap este színesíti a programot egy 1000 fős kórus is. Hát nem kevés munka lesz.
Ez a néhány nap a keresztények céljára alakul és jön létre, hogy jól érezzék magukat a különböző közösséghez tartozó emberek, vagy a várakozással vannak az egyházon kívüliekre is?
Mindenképpen azt szokták mondani a fesztivál igazgatói, hogy nem az a cél, hogy 10-12 ezer keresztény ember üljön az arénában, imádkozzon, énekeljen három estén át, hanem mondjuk fele-fele. Jöjjön fele. A fele, gondolok itt arra, akik még érdeklődnek, a másik fele meg keresztény, hívő ember. Természetes, hogy nekünk ez nagyon hívőknek is nagyon sokat jelent. Itt az irodában is dolgozni nap mint nap, meglátni azt, hogy mennyire csodálatos a felekezeti nézetkülönbségeket, teológiai különbségeket, nézeteket félretesszük, és egyszerűen csak a célt látjuk. Azt, hogy itt Jézus Krisztus evangéliumát fogják hirdetni három napon át koncertekkel, bizonyságtételekkel, és mindez ingyenes lesz. Gyakorlatilag egyfajta szeretet ünnepre készülünk.
Hallottuk, hogy a keresztény egyházak szinte mindannyian részt vesznek ebben a munkában, és megalakult bizottságok is segítik ezt. Az egyes keresztény ember tehet-e valamit a Reménység Fesztiválért?
Na, nagyon köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést, mert nagyon nagy szükségünk van imára, hogy minden fotó menjen, hogy lássuk, hogy minden egyes napnak mik a prioritásai, hogy minden napnak megvan a maga baja, és el tudjuk végezni azt, amit a Teremtő aznapra szánt nekünk. Pár hónapunk van hátra, és mi látjuk azt, hogy itt nem pusztán egy háromnapos eseményről van szó, egy fesztiválról, hanem nagyon komoly előkészítő munka előzi ezt meg, mert már mi most gondolunk arra, hogy mi lesz majd a fesztivál után, amikor Franklin Graham és az amerikai fesztiváligazgatók hazamennek, mi itt maradunk, és várhatóan itt maradunk sok emberrel, aki a fesztivál alatt Jézus Krisztus mellett döntött, és nekünk segíteni kell őket megtalálni az ő egyházukat, beszélgetni velük, lelki gondozni őket, mi már erre is készülünk.
Ezzel a reménységgel gondolunk mi is erre a Reménységfesztiválra, és a magunk részéről ígérhetjük, hogy imádságban hordozzuk ezt az Úr előtt. Sok áldást és erőt kívánok a további munkákhoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, minden jót kívánok.
Januárban gyülekezeteink minden helyen részt vettek az Allianz és Ökumenikus Ima héten is. A Miskolci Ökumenikus Ima hét egyik estéjén hangzott el Szuhánszk István előadásában egy vers, amellyel egyben Turmezei Erzsébet evangélikus költő diakonisszára is emlékezünk, aki február 14-én 100 éve született.
Turmezei Erzsébet a legnehezebb kérés, legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem, híven, igazán, kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha a nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet, legyen most és mindörökké. Igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
Befejezésül Hekker Figyes áhítatát hallják a budapesti Egyik Allianz imaórán elhangzott ige hirdetéséből.
Testvérem, az Allianz ima hét az a sokszínűségnek az ünnepe, az Isten népe sokszínűségének az ünnepe. Így vagyunk itt együtt. Örülünk annak, hogy sokfélék vagyunk, sokféle liturgiával, sokféle énekléssel, sokféle lelki mentalitással, de a lényeg ugyanaz. Egy Krisztusra néző csapat vagyunk, ez köt össze bennünket. Isten igét olvassuk, ahogy az ki van jelölve az Allianz programunkban, Róma beliekhez írt levél 12. részéből, Róma 12, a 17. verstől. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Imádkozzunk. Urunk, a te ígéd életnek beszéde. Itt vagyunk előtted sokféle tehetetlenséggel, erőtlenséggel, megtörötséggel. Emelj fel bennünket, szólj te magad, Uram. Ámen. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem a gonoszt győzd le jóval, int bennünket itt Isten igéje. De kérdés, hogy fenntartható ez az élet filozófia? Hisz a köznapi gondolkodással szöges ellentétben van. Megtanultuk ebben az időben, jól megtanultuk, hogy kinek-kinek meg kell küzdenie a maga életteréért, hogy talpon maradjon, hogy le ne söpörhessenek az asztalról, ahol a javakat osztják, azért küzdeni kell, harcolni kell, ne hagyd magad. Mire megyünk ebben a világban, egy ilyen fajta mentalitással? Nem leszünk akkor lúzerek a végül is? Hosszú távra szóló elvehetetlen győzelem. Elvehetetlen győzelem a Krisztus békességével fizet elsősorban. Újra mondom, hosszú távon mindig azért lesz a győzelem, aki tovább tud szeretni. Aki ezzel a krisztusi szeretettel tud szembenézni konfliktusokkal. Higgyétek el! Ahogy a Jézus keresztútja is az emberiség legnagyobb győzelmét jelentette. Az az út, amit ő végigment. Az emberiség történetének legnagyobb győzelmét jelentette. A szeretet, a krisztusi szeretet útjának van egy megfizethetetlen kincse, és ez a békesség, amit Jézus ad annak, aki őt követi.
Legközelebb március 4-én metodista istentiszteletet közvetít a Rádió Budapestről, vallásos fél órával április 6-án jelentkezünk. A felelős szerkesztő Kis Péter Ernő, munkatársa Hegyi Gyöngyi és a hangmester Hegedűs János nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Stupkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket.